Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Emőt Pál. Üdvözlöm mai vendégünket, Palóc Évát, a Kopin Tárki vezérigazgatóját itt a stúdióban. Szervusz, Éva!
Szervusz!
Ahogy a befektetési műsorainkban, így most is tegeződni fogunk, hiszen Palóc Éva nem csak konjunktúrakutató, hanem az egyik legismertebb elemző, elsősorban inflációs kérdésekben. Témánk a Kopin Tárki napokban megjelent harmadik negyedévi konjunktúra jelentése, amelynek leglényegesebb részei a szeptember végi adatokra épültek, de azóta szinte naponta jönnek az új adatok, például a Magyar Nemzeti Bank 500 bázispontos, azaz 5%-os kamatemelése, amely szinte példátlan az Európai Uniós gyakorlatban. Vajon miért lépett ekkorát az MNB? Talán kezdjük ezzel a kérdéssel.
Hát ez egy viszonylag hosszú történet. Amikor az infláció elkezdett emelkedni Magyarországon, akkor a jegybank valóban időben lépett, és a viszonylag alacsony kamatot elkezdte óvatosan emelgetni, majd 30 pontokkal, és akkor teljesen érthetetlen módon lement 15-re, tehát elég sokáig vacillált a tényleges feladatának a teljesítését jelentő infláció feletti öködés, és a növekedési szempontok között, mert azért lássuk be, hogy ez a két tényező között elég szoros összefüggés tud lenni. Majd ezt követően néha gyorsult a kamatemelés, néha nem, de gyakorlatilag nyártól maga a jegybank alelnöke bejelentette, hogy ezen túl a jegybank 110%-ban az infláció letörésére fog koncentrálni, tehát magyarán ez azt jelentette, hogy eltökélten, most már nem vacilálva, hanem eltökélten fog kifejten az infláció elleni küzdelemre koncentrálni a növekedési szempontok figyelembe vétele nélkül. És azt mondta, hogy addig tartják a kamatemelést, amíg az inflációs várakozások ezt szükségessé teszik. Tehát az inflációs várakozások emelkednek. De ehhez képest nagyon meglepő volt, hogy szeptember végén a jegybank egy nagy emelés, a korábbit haladó 125 bázispontos emelést hajtott végre, és egyúttal bejelentette, hogy ezennel a kamatemelési ciklus befejeződött. A piac ezt nagyon nagy meglepetéssel fogadta, hiszen maga a jegybank és a piaci elemzők is az infláció további emelkedésére számítottak még. Az ilyen körülmények között keletkezett piaci turbulencia, ijegység, értetlenség vezetett oda, hogy a forint árfolyama zuhanó repülésben elkezdett gyengülni, és itt akkor már 430 forintnál valamit tenni kellett. Ha úgy tetszik, akkor pánikszerűen a jegybank ezt tudta lépni.
Amivel félredobta gyakorlatilag azt a korábbi években hangoztatott mondani valóját, hogy a jegybanknak nincs árfolyam célja. Ugye mindig azt mondták, nincs árfolyam cél.
Amennyire emlékszem, ennek a bizonyos bejelentésnek az indokai között is az szerepelt, hogy ez továbbra is az infláció elleni harc jegyében emeli a kamatot, nem az árfolyam miatt, mert ugye az árfolyam majd előbb-utóbb begyűrűzik az inflációba, ami tudjuk jó, hát az importárakon keresztül. Na most mi már az előző konjunktúra jelentésben szeptember végén jelent meg, nem sokkal a jegybanki döntés, ahogy mondtam, érthetetlen döntés után megírtuk, hogy ez egy nagyon szerencsétlen dolog volt.
Tehát ez mármint, nem lett volna... mármint, hogy nem emelik a kamatot tovább.
A 125 pont is nagyon sok volt, egyszerre, a piac ezt nem igényelte volna, a piac azt igényelte volna, hogy a jegybank bizonyítsa, hogy ő ott áll a vártán, és figyel, és lép, ha kell, de nem ekkorát ugrik, mint amit akkor, és ugye az a bejelentés, hogy többet nem lépünk, vagy ezzel befejeződött, nagyon határozottan állította ezt a jegybank elnök maga. Ez nagyon szerencsétlen volt, de ez is az inflációval magyarázta, tehát mondjuk retorikai szinten megállt a dolog, de nyilvánvaló, hogy itt az árfolyamról volt szó. Tehát mi azt írtuk a jelentésben, hogy sokkal szerencsésebb lett volna, ha mondjuk a 100 pontról a jegybank lemegy mondjuk 50 pontra, tehát lassítja, ha úgy látja, hogy ez a kamat szint nagyon magas, és valóban nemzetközileg is rendkívül magas. Tehát nem biztos, hogy indokolna a magyar infláció ilyen magas jegybank.
Most a 18%-ról beszélünk, vagy a korábbiról?
Most a 13-ról beszélünk.
Tehát még az 13-ról,
tehát szeptember végén az lett volna helyes, hogyha a kormány nem azt jelenti be, hogy többet nem emel.
Nem a hanem, kormány, az
MNB. Az MNB, bocsánat, az MNB nem azt jelenti be, hogy többet nem emel, hanem az, hogy továbbra is folytatjuk a harcot, most éppen csekélyebb kamat emeléssel, és ezzel a 125 bázisponttal, amit szeptember végén emelt, ez 3-4 hónapra is elhúzhatta volna, kivárva, hogy a piac hogyan fog reagálni. Biztos, hogy nem lett volna ilyen óriási árfolyamgyengülés.
Na most a drasztikus 5%-os vagy 500 bázispontos kamatemelés mit jelent? Mit jelent a fogyasztónak, a hitelezőknek, a hiteleknek, és hát mit jelent a beruházóknak? Én találkoztam egy tőzsdei vállalat vezérigazgatójával a bejelentés után, és azt mondta, hogy hát ez nem egy normális helyzet, még kétszámjegyű kamat esetén sem fognak beruházni a vállalatok, nem hogy 18 vagy 20% fölötti kamatnál, mert ugye ha 18% az alapkamat, akkor nyilván egy beruházásnál kettessel fog kezdődni az a kamat, amit ugye a bankok kínálni fognak.
Igen, ez az overnight betét, de ennek következtében ilyen kamat mellett tudják elhelyezni a pénzüket. Mikor fognak ennél alacsonyabb kamattal kockázatot is vállalni? Tehát a vállalati, vagy akár a lakossági hitel ennél csak magasabb lehet, hogyha egyáltalán lenne olyan vállalat, vagy háztartás, aki ilyen kamatokon felvenne hitel, de azt mondom, hogy ugyanez érvényes a háztartásokra is, amit a vállalatokra mondtál, hogy egyszerűen kigazdálkodhatatlan az ilyen magas kamat, különösen hosszú távú kamatok esetén.
Na most, ha erősödne a forint, akkor elképzelhető, hogy kamatot csökkentene az MNB? Hát ezért valamit erősödött most már az utóbbi napokban is. Keveset, de erősödött. Mondjuk még mindig 400 forint fölött van az euróhoz képest, hát a dollárhoz képest pedig azért 420 körül jár, de elképzelhető, hogy a lassú erősödés esetleg kamat csökkenést hozhat magával, vagy erre még várni kell?
Én azt gondolom, hogy rövid távon semmiképpen. Tehát a jegybank ezt nem lépheti meg, különösen ezek a cikcakok után, amit az elmúlt hónapokban csinált, most nem teheti meg, hogy most éppen csökkent akkor, és azért ne felejtsük el megint elmondani, hogy az infláció az ő fő feladata, az infláció letörése az ő fő feladata, és az még emelkedik. Tehát önmagában csak az árfolyam nem indokol semmiképpen sem egy kamatcsökkenést. Örüljünk, hogyha nem lesz szükség továbbira, de reméljük, hogy nem lesz. Én azt gondolom, hogy ezzel most ez a pánik most le van törve, ki tudja, hogy mi lesz a jövőben, de ez a menet, ez most úgy tűnik, hogy befejeződött.
Most azért kérdeztelek ilyen hosszan erről, mert kíváncsi vagyok arra, hogy ez a 18%-os kamat után át kell-e írni azokat az előrejelzéseket, amiket ugye szeptember 30-a alapján készített el a Kopint tárki, hiszen ugye akkor azért még nem ilyen kamat volt. Tehát vajon lassítja ez a GDP-t, lassítja ez a beruházásokat, lassítja ezt a fogyasztást? Vagy kezdjük először az inflációval. Mit tud hozni ez a kamatemelés az infláció szempontjával? Képes leszorítani?
Az infláció előbb-utóbb úgy is ment volna lefelé, tehát az a bizonyos miniszterelnöki kérés, hogy az infláció jövő év végére, decemberben legyen egy számjegyű, az minden további nélkül teljesülhet. Tehát ez olyan kívánság, hogy reggel keljen föl a nap. Tehát ezen nincsen vita. Az biztos, hogy már korábban is fennálltak azok a tényezők, amelyek a GDP növekedésének a lassulás, erőteljes lassulására, vagy akár a csökkenésére utal. Az, hogy most ilyen mértékű ez a kamat, hogy még jobban lett megnehezítve a hitelfelvétel, a hitelhez jutás, ez azt gondolom, hogy már nagyon sokat nem változtat azon a csökkenő tendencián, amit mi amúgy is gondoltunk. Ugye azért az előrejelzésünket a szeptember végi 0,5%-ról most már inkább mínusz 0,5%-ra változtattuk. Egyébként ez akkor is benne volt a pakliban, tehát nagyjából ez a plusz-minusz 0,5 között ingadoztunk.
Hát magyarul a gazdasági növekedés nulla körül lesz jövőre.
Nulla körül lesz, és azt
de az idei, tartok, az idei 4% az még maradhat?
Az idei maradhat, sőt a konszenzus az inkább ennél magasabb erre az évre vonatkozólag, már csak azért is, mert az első fél év annyira erős volt, hogy a második fél évben, és különösen az utolsó negyedében már nagyon drasztikus visszaesésnek kellene történni ahhoz, hogy ez a 4% meglegyen. Mi azt gondoljuk, hogy az utolsó negyedév biztos, hogy mínusz GDP-t fog hozni.
Na most azért térjünk vissza az inflációra. Ugye, ha jól tudom, akkor az amerikai jegybank, a Fed elsősorban azért emelte és kívánja emelni a kamatot, mert nagyon feszes a munkaerőpiac. Ők mindig azt mondják, hogy ugye az infláció nagyon fontos, de még fontosabb, hogy a munkaerőpiac nagyon feszes, és ennek következtében ár-bérspirál alakulhat ki. Vajon Magyarországon is ezért emeli a kamatot az MNB, vagy Magyarországon más helyzet van?
Ez nem hangzott el az érvek között, de azt gondolom, hogy ez is benne van a pakliban. Tehát általában nem annyira a munkaerőpiac állapota, de te közvetve igen, de közvetlenül a kereslet csökkentése, illetve a kereslet növekedésének a megállítása, majd a csökkentése a cél. És ha úgy tetszik, ez egy klasszikus infláció letörő eszköz, az inflációnak azt a részét, amelyet a kereslet okoz, azt mindenképpen csökkenteni tudja a kamatokkal. Ami a külső tényezőktől függ, ugye azt nem tudja befolyásolni a magas kamat. Hogyha az energiaár annyi, amennyi, akkor az mindenképpen bele úszik az inflációba, és ez is valahogy megjelent az indoklásban, hogy a jegybank ilyen drasztikusan szeptember végén azért állította le a kamatemelési ciklus, mert a kamatemelés és a jegybanki eszközök úgy alapjában véve kimerültek. Tehát a külső inflációs nyomásra nem tud reagálni. Ennek ellenére azért a belső hatás szempontjából fontos, és azt látjuk, hogy elég sok belső ösztönzője volt a magyar inflációnak az elmúlt időszakban, ha más nem, az évelei óriási növekedés, amelyet a lakosság vásárlóerejének az óriási megnövekedése okozta, ami nagyon nagy keresletemelkedéssel járt, párosulva azzal, hogy már a múlt év végén 7% fölött volt az infláció decemberben, az év per éves infláció, tehát és folyamatosan hónapról hónapra emelkedett, tehát lehetett látni, hogy egy felfelé ható tartó inflációs hatás van, és ebbe
robbant bele
ez a bizonyos nagy kereslet cunami, ha úgy tetszik, a piacon.
Na most ez a magyar kvázi 18%-os kamat, ez nagyon erőt, nagyon kiemelkedik a régióban is. Mi az oka annak, hogy ugye a többi, mondjuk azt, hogy visegrádi országban, vagy a környező országokban, vagy az új EU 13-ban, ugye mindig ezt szoktuk mondani, a később csatlakozó Európai Uniós országokban ennél jóval alacsonyabb a kamat. Sőt, ha jól tudom, Csehországban és Lengyelországban, ahol ugye ugyancsak nem euróval fizetnek az emberek, ott 10% alatt
van. 10% alatt van, 6-7%.
Tehát azért ez nagyon-nagyon érdekes, hogy úgy mondjam.
Ugye itt az infláció szerintem egy elég fontos tényező. Lényegében a COVID óta, illetve a COVID-ból való kilábalás óta, sőt, ha régebbre visszamegyünk, már azt megelőzően a magyar infláció folyamatosan meghaladta az EU belit, és ezeknek az említett országoknak az inflációját, de akkor ez még nem volt drámai. Tehát mondjuk, ha az EU-ban volt 2, akkor nálunk volt 4, ami azért egy jelentős különbség tud lenni, hiszen ha úgy veszük, a duplája, csak mindössze 2%. És a COVID alatt ez megtorpant, ugye nem volt kereslet, nem volt fogyasztás, és utána nagyon erősen beindult, hogy pontosan miért, azt nagyon, tehát hosszú lenne elmagyarázni, de én azt gondolom, hogy ebben a laza költségvetési politikának nagyon fontos szerepe volt. Tehát a költségvetés már évek óta nagyon laza ahhoz képest, hogy milyen növekedési ütemek vannak. Tehát olyan növekedés mellett, ami Magyarországon volt 4-5%, nem éppen, hogy csak 3%-os, mert ugye ez a Maastrichti feltétel még, ameddig volt a COVID előtt, éppen, hogy csak 3%-os költségvetési hiány kellett volna elérni, hanem bizony akár egyensúlyban lévő költségvetést, vagy akár, ahogy például Csehországban, többletes költségvetés. Csehországban kisebb növekedés mellett a költségvetés többletes volt. a költségvetési költekezés már a Covid előtt is nagyon jellemző volt, ugye tudjuk, hogy a Covid után pedig óriási költségvetési hiányokat láthattunk.
Jó, de hát azért ez az inflációs különbség azért döbbenetes. Szóval meg kell, hogy mondjam, hogy egy évvel ezelőtt, vagy másfél évvel ezelőtt én nem gondoltam erre, de nem az én véleményem számít, hanem ugye a konjunktúra kutató véleménye.
Senki sem gondolt volna erre szerintem. Most senki sem tud előállni, hogy bezzegén megmondtam, mert azt gondolom, hogy ilyen nem volt. De nagyon sok egyedi tényezője van ennek a viszonylag magas inflációnak. Ugye emeljük ki, hogy az élelmiszerinfláció a legmagasabb az Európai Unióban. Ez egészen drámai. Olyan, ugye mondanám, hogy mezőgazdasági országban, vagy erősen, vagy fejlett mezőgazdasággal rendelkező országban, már tudjuk, hogy az idei nyarat nagyon súlyos aszály jellemezte, de azért itt voltak olyan tényezők, amely nem csak az én véleményem szerint, én ezt már többször meg is írtam, de a szakértők, agráripari szakértők is állítják, hogy a kereskedelemet sújtó különadók például kifejezetten károsak voltak ebből a szempontból. Ugye tudjuk jól, hogy az extra profitadónak nevezett adófélét, amit a kormány idén talán május körül vetett ki, a kiskereskedelem 60 milliárd forint, ez borzasztó sok pénz, ezt a kiskereskedőknek valahonnan elő kell teremteniük, és bizony honnan teremtenék elő, mint az árak emelkedésével, vagy emelésével. Nem tudnak sokáig drágán venni és olcsón eladni, vagy veszteséget elkönyvelni, bizony ez minden termékben megjelenik, ez a bizonyos extra profit adó. Olyan körülmények között, amikor az infláció emelkedik, akkor nem a kereskedőket adóztatom meg. Ez szerintem teljesen magától értetődik, de hogy még meredekebbet mondjak, a hét terméknek, ugye a csirkefarhától a kristálycukorig ástopjának szerintem szintén általános áremelő hatása van, mert ezt is ki kell gazdálkodni valahonnan a termelőknek, és bizony akkor elkezdik a többi termék árát emelgetni, átárazni, tulajdonképpen indok nélkül a beszerzési ár fölött még átárazni, és ha már éppen árazgatnak át, akkor lehet, hogy egy kicsit jobban fog a ceruza. Tehát azt gondolom, hogy ez nagyon káros volt mind a két állami lépés, amely úgy tűnt, hogy talán kedvező, ugye ez egyiket az
rövid távon kedvező, de hosszabb távon, rövid távon, vagy közép távon, nem?
Szerintem rövid távon sem volt kedvező, ez a hét terméknek ez csak egy kommunikációs lépés volt, és szerintem a 60 milliárd a kiskereskedelmem, ez a 60 milliárdos extra profit adó is annyiból kommunikációs lépés volt, hogy emberek, nem benneteket fogunk adóztatni és megszorítani, hanem a gaz kereskedőket, multikat. Ráadásul ugye ez a kormánynak a mániája, hogy a multik láncokat ki kellene csinálni, csak hát nem tudják, mert akkor égbe szökne az infláció.
Na most, ha már infláció, a első rész vége felé egy olyan kérdést kell föltenem, amire nehéz lesz válaszolni. Hogy sikerülhet egy számjegyről leszorítani az inflációt, hiszen azért ez az árbér spirál, ez tovább mehet, hiszen azért azt látjuk, hogy a munkavállalók nem fognak megelégedni nagyon alacsony fizetésemeléssel. Bár biztos féltik az állásukat, de azért 10%-nál kisebb fizetésemelések nem valószínű, vagy jövedelemelések nem valószínű, hogy lesznek. Uh-huh. Szóval amikor 16% az éves infláció, akkor nagyon nehéz megetetni egy munkavállalóval, hogy te csak 10%-ot kapsz.
Egyébként én is pont ezt a 10%-ot mondtam volna, és most nemrég egy konferencián magam is ezt mondtam. Azt gondolom, hogy valahol 10% körül lesz akár a minimálbér, akár az átlagos vagy az általános béremelkedés, de hát ez egy elég erős reálbércsökkenést jelent. Én azt gondolom, hogy azokban az ágazatokban, ahol nem nagyon nyomorúságos a fizetés, ott tulajdonképpen ezt a dolgozók el tudják viselni, különösen, hogyha elmagyarázzák nekik, hogy erre szükség van, és majd a jövőben visszatérnek a magasabb béremelkedésekhez. Ugye ez nem érvényes a tanárokra, vagy a nővérekre, de a jól jövedelmező cégeknél, ahol azért eddig elég jelentős reálbér emelkedés volt, én azt mondom, hogy egy évet, ha valóban van bizalom a kormánnyal szemben, ez egy kérdés, de ha valóban van, vagy legalább a munkáltatóval szemben, akkor ezt valószínűleg el lehet viselni.
Most tartunk egy kis szünetet, és néhány perc múlva folytatjuk a beszélgetést Palóc Évával, a Kopintárki vezérigazgatójával.